Nyugtával dicsért a NAV-ot.
Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek.
Adószakmai és közéleti kérdésekről közérthetően.
Néha viccesen,
de leginkább lényegre törően.
Boár György és Radnai Károly, valamint állandó beszélgetőtársuk Horváth Dániel
két hetente összefoglalja,
amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat.
Sziasztok, kedves hallgatók! Üdvözlünk titeket itt a 70. adásunk során állandó szakértőink Radnai Károly.
Sziasztok!
És Boár György.
Sziasztok!
Én Horváth Dániel vagyok. Megszokhattátok már, hogy mindig nagyon energikusan kezdjük az adásokat, mindig egy kicsit reflektálunk az elmúlt hetek, elmúlt napok eseményeire. Ez most sincs másként. A 70. adásunk. Mit szóltok, fiúk?
75. az egy jubilálóbb szám, tehát majd arról emlékezzünk meg szerintem.
Nem hoztunk pezsgőt most egyelőre, de legalább felírtuk, hogy mikor kell hozni a pezsgőt.
Persze, meg a 75. meg majd a 100. már lehet, hogy valami erősebbet is megnyitunk, ki tudja, de hát azért az...
150. posztumusz.
Azért szerintem ez már így is egy szép teljesítmény, ami egyébként annak köszönhető, hogy tele vagyunk hírekkel mindig, és ez ma sincs másként, úgyhogy csapjunk is bele. Kiterjeszti a sarcot az Orbán kormány, idén 124-jel több önkormányzattól von el pénzt, szolidaritási hozzájárulásként, ezáltal a saját kiadásait csökkenti.
Pár adással korábban ezzel foglalkoztunk, hogy egyébként érthető a mögöttes szándék, ugye ebből a mostani részletesebb cikkből, amiben azért vannak politikai felhangok, tehát hogy egy kellő objektivitással kell ezt azért olvasni, de hogy azért az derül ki, hogy itt azért egy megszorító intézkedés csomagolunk szolidaritási intézkedés képébe. A számok azok nagyon árulkodóak. Tehát ugye a kedves hallgatók értsék, ugye arról van szó, hogy az Orbán kormány egy ideje elindított egy ilyen szolidaritási adó visszavételt, hogy azok az önkormányzatok, amelyek pénzügyileg tehetősebbek, azoktól visszavesznek, és elvileg kiosztják azokat között az önkormányzatok között, akik meg erre inkább rászorultak. És hát most az tűnik ki a számokból, hogy az első fele megvalósul, a második fele meg nem valósul meg, tehát hogy a visszavétel a több-kevesebb, hogy is mondjam, transzparenciával azoktól történik meg, akik tehetősebbek, legalábbis úgy gondoljuk, hogy tehetősebbek, viszont a visszaosztás része az meg elmaradt, tehát igazából a végeredményben az állam jár ezzel az egészen jól, és nem az önkormányzatok. És ugye ez azért baj, mert ez a cikk is pont azt bontszolgatja, hogy olyan önkormányzatok, mint mondjuk Paks, meg Tiszaújváros fürdenek a sok pénzben. Biztos, hogy nem ezt mondanák ők, ha megkérdeznénk tőlük, hogy fürdenek a sok pénzben, de hogy azért az látszódik, hogy mondjuk a fejlettségi színvonaluk, földrajzi elhelyezkedésük alapján hasonló városokhoz képest sokkal több pénzük van, mert ott van egy TVK, ott van egy paksi atomerőmű, ott van egy MOL, és akkor ez nekik egy tök nagy forrás, viszont a környező falvakban pedig már ilyen alapvető szolgáltatások sincsenek önkormányzati szinten, akkor a forrás hiány, és hogy ezeket a problémákat pontosan ezeket kellene kezelni az ilyen szolidaritási adóval, de hát ugye ez nem történik meg, és itt a cikk az idéz is pár számot, és ezek azért tényleg nagyon ijesztő számok, hogy 2023-ban még 1178 milliárd forint kormányzati támogatást kaptak a települések, és ez lecsökkent az új költségvetésben, és majd beszélgessünk majd a költségvetésről, mert szerintem az is egy érdekes hír, 1050 milliárdra, de ebből levonnának most 310 milliárdot, tehát hogy ez a 740 milliárd jut el az önkormányzatokhoz, és szerintem ez az igazán durva, tehát itt van egy majdnem 450 milliárdos szaldó.
Hát szerintem ennek a hírnek egy csomó érdekes vonulata van is, és persze a számok is érdekesek, azok szerintem pont azért érdekesek, hogy annyival csökken az állami rész a normatívába, amennyivel többet beszed a tehetősebbnek titulált önkormányzatoktól szolidaritási hozzájárulás révén, tehát hogy ez tényleg olyan, mintha a saját kiadásait csökkenteni vele, ha csak ezeket a számokat nézem, ez egy érdekes kontextus. A másik érdekes kontextus számomra az, hogy a hír apropóját az adja, hogy valamelyik budapesti kerületi önkormányzat közérdekű adatigényléssel élt, és erre kellett a PM-nek válaszolni, és ezek a válaszok adták az apropót. De hogy olyan kérdések voltak ebbe a közérdekű adatigénylésbe, hogy mely kormányzati szervminisztérium dönt arról, hogy mely települések mekkora támogatást kapjanak, milyen kritériumok, szempontok, jogszabály alapján. És nekem az volt a furcsa, hogy egyébként én tényleg nem töltöttem ezzel most túl sok időt, de hogy ez benne van a KVTV-be, tehát a költségvetési törvénybe. Tehát ezt el lehet olvasni, ott a képlet egyébként. Tehát, hogy ugye egy kicsit nagyobb energiát lehetne befektetni, vagy ez tényleg csak pamflet, és ez eleve maga az adatigénylés is arra vonatkozott, azt nem tudom, de ezt el lehet olvasni.
De mit hiányolsz, hogy...
Hát én nem értem, hogy miért kellett ezt a közérdekű adatigénylést beadni, meg azt hiszem, már a múltkori hírnél is azon arról szólt a fáma, hogy a helyi önkormányzatok, akik ezt fizetik, elégedetlenkednek, mert nincsenek megfelelően tájékoztatva, hogy ennek mi a jogszabályi alapja, meg hogy jönnek ki ezek a számok. Ott van az iparüzési adóerő képesség, ami a KVTV-be le van vezetve, hogy milyen tényezőkből áll össze. Az az alapja annak, hogy meghatározzák, hogy kire hogyan vonatkozik ez a kötelezettség. Utána van az egyes adóerő képességek alapján, meg egy szorzószámmal kialakított képlet, ami eldönti, hogy ez mennyi. Tehát, hogy igazából nem nagyon van ez máshogy meghatározva, mint egyéb adóknál is, amik képlet alapján működnek, és ezt el lehet olvasni. Lehet vele egyet nem érteni, lehet ezt vitatni, de hogy a kérdés arra irányult, mint hogyha az önkormányzat azt mondaná, hogy egész egyszerűen ez nincsen szabályozva, holott egyébként van.
Ja, nehéz erre mit reagálni, mert hogy igen, hát szabályozó van, de hogy azt mondod, hogy a hírnek a hírértéke az egy évvel ezelőtt is megállta volna a helyét, tehát akkor most egy műsorszerkesztési hibát követtünk, tavalyi, vagy hát az idei költségvetési törvény megjelenésekor foglalkoztunk ezzel, hiszen kiszámoltuk volna, vagy arra gondolsz, hogy valamiért most aktuálissá tett probléma.
Az önkormányzati adatigénylés arra, hogy megtudják a válaszokat, az volt fölösleges.
Ezt mondanám, tehát, hogy
mindig relevánsak vagyunk, Gyuri.
A műsorszerkesztés az mindig jó, tehát az nem is kérdés. De hogy maga a hír az abból született, hogy valaki föltette egy olyan kérdést, amire egyébként elérhető a válasz. Tehát, hogy nekem ez egy észrevételem. Ezen felül az, hogy a nem tehetős vagy szegény önkormányzatok milyen, meg mennyi normatívát kapnak, egyébként az tényleg szomorú, hogy ez csökken, mert hogy hát most szétnézünk a világban, nem kell messzire menni, a kiadásaik meg egészen biztos, hogy nőnek. Tehát...
Igen, nekem ami az egyik érdekessége volt a hírnak, az pont az első sor a hírből, hogy 724-ről ez emelkedik 848-ra. Ugye, ha jól tudom, olyan 3200 település önkormányzat van, tehát ez ilyen 22%-ról 26%-ra emelkedik. Én nem tudok elsorolni 724 települést, tehát hogy ez szerintem iszonyatosan sok, aki tehetősnek van minősítve. Nekem ez volt a megdöbbentő.
Ez az összes város.
Igen, tehát tudtam arról, hogy van ilyen hozzájárulás, hiszen foglalkoztunk is már ezzel párszor, de hogy nem tudtam, hogy ez 700, vagy hát most már 848 települést érint.
Most az, hogy kit minősítünk tehetősnek, azon mondjuk pont lehet vitatkozni.
Abszolút.
Tehát az iparüzési adóerő képesség az egy képlet alapján meghatározzák, de hogy az egy forint. Az egy egyfőre jutó forint. Én azt mondom, hogy 22 000 alatt nem tehetős, 22 000 fölött meg tehetős, azon már tényleg lehet vitatkozni, hogy ki találta ki a 22 000-et. És hogy most éppen 848 olyan település van, aki e fölött van, az nem azt jelenti, hogy 848 olyan település van, akinek egyébként felesleges pénze lenne, vagy legalábbis nem biztos, hogy ezt jelenti.
Abszolút, tehát ez a 848-as létszám biztos nem azt jelenti, hogy 848 település eddig habzsidőzsizett, és most akkor ideje kicsit segíteni a többieknek, tehát hogy
mondjuk, nem ez a helyzet itt volt. Itt van mondjuk Telki, ami egy község, szerintem nem város, nem vagyok meggyőződve róla, hogy van náluk iparüzési adó, könnyen el tudom képzelni, hogy nincs. Viszont elég tehetős, részben az ott élők miatt, részben pedig azért, mert szerintem még mindig működnek ezek a SZI alapon történő normatív visszatérítések, és hát ugye tudjuk, hogy Telkiben azért jobban mennek a dolgok, ehhez képest mondjuk Balassa gyarmatról meg jobban el tudom képzelni, hogy annak ellenére, hogy város és elég nagy az iparüzési adó képessége, és hát nagyobb mondjuk, mint Telkinek.
Problémái is más.
Ennek, igen, hogy teljesen mások a problémáik.
Hogy ne csak negatívan értek ezek. Azzal a gondolattal egyetértek abszolút, hogy az, hogy tehetős egy önkormányzat és iparüzési adó alapja magas, az sok tényező függvénye. Lehet a szerencse is, az, hogy éppen oda került egy nagy beruházás az ő külterületükre, lehet ez is, de lehet az is, hogy olyan feltételeket, meg olyan egyéb nem adó jellegű tényezőket tudnak felmutatni, amikkel egész egyszerűen egy országon belül is magukhoz vonzák a befektetést, vagy a vállalkozót, és most őket azzal büntetni, hogy akkor a szolidaritási hozzájárulás címén elvesszük tőlük, az nem motiváló. Ezzel a részével egyet tudok érteni.
Egyrészt nem szerencsés az a szóhasználat, hogy szerencsés az önkormányzat, mert hogy oda került hozzá, meg szerintem az sem teljesen szerencsés, ha azt használjuk, hogy valaki tett érte, ezért hozzákerült egy beruházás, valaki nem tett érte, ezért nem hozzákerült. Szerintem egy csomó mindenem múlik ez a dolog, és magát a szolidaritási elveket beletenni egy ilyen finanszírozási rendszerbe, szerintem ez teljesen rendjén való. Talán pont a valamelyik gyárral kapcsolatban beszéltünk erről, tudod, hogy a Gödi gyárral kapcsolatban beszéltünk néhány hete erről.
A gazdasági övezet, igen.
Hát ezek az externáliák, meg a stb. Szerintem ez nem egy ördögtől való koncepció elméletben. És a gyakorlati megvalósításról, meg ennek a tényleges pénzügyi hatásáról van inkább szó, hogy ez a szolidaritási rendszerre burkolt valami, ez azt eredményezi, hogy folyamatosan lehet vágni az önkormányzati támogatási összegeket. Tehát én nem gondolom azt, hogy ebbe bele kellene hozni azt, hogy szerencse, nem szerencse, hanem egyszerűen így működik a világ, hogyha leteszel tényleg egy Gödi méretű gyárat valahova, az a Göd 30 kilométeres körzetét érinteni fogja, vagy 40 kilométeres, mert járnak oda be emberek, stb. Tehát hogy ez teljesen rendjén való szerintem. A koncepció, mert az ötlet, az a megvalósítás, az megint egy más kérdés. Tehát amikor ilyen önkormányzati adókról beszélgetünk, akkor sokszor eljutok oda a fejben, amiről már szerintem 150-szer beszéltünk már itt is, 70 adás alatt, hogy az önkormányzatiság maga az miben tud így megnyilvánulni. Tehát most egy 400 milliárdos vágás két év alatt, vagy egy év alatt, az rengeteg.
Hát ilyen helyi szervező.
Körülbelül.
Best effort.
De igen, tehát best effort marad.
Egyébként mit gondoltok arról, ha már itt, mert hogy itt adott szeretnék itt átkötni, hogy a költségvetési törvényünket azt nem fogjuk megismerni májusba.
Majd ősszel, igen.
Ha nem csak ősszel, hogy erről ti mit gondoltak?
Én szerintem már jó néhány adással ezelőtt mondtam azt, hogy azt nem tartom egy szerencsés gyakorlatnak, hogy egy év alatt 60-szor írjuk át a költségvetést, mert szerintem relativizálja az egészet. Tehát ha csak ebből a gondolatból indulok ki, és tényleg csak ebből is szigetszerűen indulok ki, akkor én ezt nem tartom egy rossz iránynak, hogy megpróbáljuk azt, hogy amikor leírunk számokat, akkor azokat talán valamivel komolyabban lehet venni. De nyilván van itt rengeteg más aspektus is, amelyből nézve meg ez egy szomorú hír, hogy ide el kellett jutni.
De hogy ezzel azért vitatkoznék, mert hogyha elfogadom azt, hogy oké, hogy csak azért nem írok költségvetést, mert hogy változhatnak a számok, egy kicsit ez olyan dolog, mint hogy akkor nem is csinálok semmit novemberig, aztán majd meglátom, mi lesz. Tehát, hogy akkor, ha csinálok egy költségvetést, akkor legalább van valami vízióm, hogy milyen folyamatokat látok, ez alapján mit gondolok, hogy mire lehet pénz, meg mire nem lehet pénz. Én sokkal rózsaibb okokat látok, és nem az amerikai elnök választást. Én egyszerűen azt látom, hogy itt valami nagyon durva költségvetés készül, és rájöttek, hogyha ezt ők májusban a választásuk előtt kirakják, akkor itt a választásuk is csak arról lesz szó, hogy ki és miért fog kevesebb pénzt kapni, és mindenki föl lesz tüzelve. Azért kötöttem ide át, mert hogy ez a hír, ez, hogy miközben nagyon nagy bajban van a költségvetés, és hogy 450 milliárd forintot kiveszünk az önkormányzatok zsebéből úgy, hogy egyébként minden költségük kétszer annyi, mint 5 évvel ezelőtt, az azt mutatja, hogy oltári nagy a baj. És én azt gondolom, hogy a költségvetés majd, ami novemberben megérkezik, abban lesz az igazi fekete leves, hogy mindenki a utolsó pillanatban fog szembesülni, hogy január 1-től sokkal kevesebb pénze lesz.
Igen, ez biztos, hogy így van, de hogy szerintem egyébként meg aki legalább félig nyitott szemmel jár, azt tudja, hogy hatalmas a baj. Tehát, hogy a 90%-át értük el az éves hiány célnak április van. Tehát, hogy szerintem elég egyértelmű üzenet egy részről, más részről, meg az, hogy itt prosperálunk, nem tudom, 10 fölötti extra profit adóval, ami még eleve azt mutatják, hogy itt olyan bevételekre kell szert tenni, amik túlmutatnak egy alapköltségvetési tervezésen, és ilyen lényegében ad hoc jelleggel találunk ki újabb adó nemeket. Szerintem ezek eleve üzenetértékűek. Azt nem tudom, hogy mennyien olvasgatják egyébként a költségvetési törvényt, meg hogy a tavasszal kijövő költségvetés.
Te biztos, mert most megnézted itt a...
Én biztos, de hogy most azok
az ország boldogabb fele nem olvassa.
Én azzal kötném össze, hogy ez a fajta félelem akkor reális, hogyha azt mondjuk, hogy tömegek olvassák, vagy hogy nem tudom, vagy hogy tömegekre kihatással lesz.
Dani, szerintem én azt gondolom, hogy nem kell részleteiben elolvasni a költségvetési törvényt, az, hogy érezd, hogy hatni fog rád.
Na jó, de hogy ezért felkészülés tett, hogy ezért most képzeld le, hogy mert ez a november, ez nagyon késő.
Igen.
Tehát, hogy ez a november, az tényleg az, hogy megjelenik a költségvetésről szóló törvény, gondolom, hogy át fogják nyomni napok alatt, megszavazzák, és hogy rengeteg minisztériumnak, önkormányzatnak napjai lesznek arra, hogy koncepciósan átgondolja, hogy mit akar majd csinálni. Hát
valószínűleg egy csomó adózónak is, mert nyilván a finanszírozási oldalt is hozzá kell tenni, tehát...
Ez az jött eszembe, hogy mi van, hogyha áttérünk az eltérő üzletévre? Csak igen, tudunk róla.
Igen, tehát visszatérve, hogy igen, én is azt gondolom, hogy azért került ez novemberre, hogy legyen idő.
És én azt gondolom, hogy nem fogjuk megúszni adóemelés nélkül, tehát hogy nincs az a kiadási oldal, amit annyira meg lehet húzni, amennyire most ezt a dolgot meg kell. Ugye elment 3-4 év, amikor ezteket a folyamatokat meg lehetett volna fogni, és nem fogták meg, és ugye ez most halmozottan jön vissza, úgyhogy és hogy egy idő után már nem lehet elengedni, mert akkor lesz az államgondosság, hogy a kamaton keresztül lesz. Hát már most is ezt látjuk, hogy a kamat környezet az nagyon rossz, de hogy nem akarok örököt a falra festeni, de szerintem itt adóban is nagyon, nagyon kemény dolgokat fogunk látni össze.
Hogy engedjétek meg, hogy egy kicsit rendhagyó legyek, és beolvassam a kedves hallgatókat a kulisszatitkokba. Itt általában az adás előtt meg szoktuk beszélni, hogy milyen sorrendbe érintjük az adott híreket, és ezt be is szoktuk szigorúan tartani. Viszont nekem most így felöltött, hogy ez a téma annyira érdekes, hogy szerintem itt akkor tényleg arról kéne beszélni, hogy miért ennyire drága a magyar kenyér. Mert hogy én, nekem ez oda kötődik vissza. A hír egyébként az, hogy az elmúlt 4 év során a kenyér ára Magyarországon majdnem a 3-szorosára nőtt, ezzel már az uniós átlagot is meghaladja, amiben a kiskereskedelmi külön adóztatásnak is van szerepe. Egy érdekes szám, Raskó György agrárközgazdászt mutatott rá, hogy egyébként a 1 kiló kenyérben a búzára körülbelül 50-60 forint, az adó 160-170 forint. A közgazdász egyébként még azt a véleményt fogalmazta meg, hogy a kormány nem mondhat le ezekről az adóbevételekről, főleg amikor nincs minden rendben a költségvetéssel.
Ezt egyébként bármelyik termékről el tudod mondani, a kóláról is el tudod mondani, hogy 3 forint benne az anyagár. Minden kiskereskedelmi termékben az egyéb komponensek azok sokkal több. Tehát hogy ez a piacgazdaságnak a velejárója, tehát szoktak ilyen hírek lenni, hogy mennyibe kerül egy Nike cipő Kínába, és aztán te ezt mennyire vásárolod meg, és hogy nincs is köze a kettőnek egymáshoz árba. De hogy abból a szempontból érdekes, hogy amikor azt mondjuk, hogy mert hogy megáltozott a búza világpiaci ára, akkor ebből azért gondolhatjuk azt, hogyha 50-60 forint a 800 forintos kenyérben a búza ára, akkor az akár a duplájára is fölmehet, hogy ettől nem fog meg háromszorozódni. Tehát hogy teljesen máson kell keresni a kenyér árának a növekedését, és valószínűleg az, hogy a bér, meg az energia. Mert hogy valószínűleg sokkal többe kerül a kenyeret megsütni, mint amennyi búza van benne. És emellett meg valószínű az is lehet, hogy az is egy árulkodó hír volt, hogy arra hivatkozott a minisztérium, hogy hát nálunk volt majdnem a legolcsóbb, és hát akkor persze most nálunk, hogy nagyon felment, de hogy akkor így alacsony bázisról az a háromszoros, az nagyon... És hogy elkezdtem gondolkodni, és hogy valószínűleg az lehet, hogy nagyon sok kereskedelmi láncnak a marketing stratégiájában az volt, hogy bizonyos alapérlemezéreket olcsóra tettek, mert hogy nem fogsz venni 8 kiló kenyeret, hanem 1 kilót fogsz venni. De attól, hogy olcsó, ettől még neked nem olyan, mint a WC papír, hogy akkor veszek belőle és betározok. És hogy ezért megérte olcsón tartani. Viszont ezzel a marketing stratégiával itt a különböző, akár a különadók, akár az ástopok, akár bármi más miatt szakítottak, és azt mondták, hogy jó, akkor ezeket nem fogjuk mesterségesen olcsón tartani. És valószínűleg ez adhatta a legnagyobb ugrást az árnak, hogy azt a fajta mesterséges mínuszt, azt kivették a rendszerből.
Én nekem ebben a hírben több érdekes dolog is van. Az egyik az, hogy azt mondja, hogy a kormány nem mondhat le ezekről az adóbevételekről, hát, és hogy 18%-os áfa van a kenyéren. Tehát azt mindenkinek mondanám, nem mintha nem tudnátok, kedves hallgatók, hogy ez egy kedvezményes áfakulcs. Mert hogy amúgy ez lehetne 27 is. Hogy ennél még drágább is lehetne a kenyér, ezzel most senkinek nem akarok ötleteket adni, de hogy nyilván...
A sercegnek a tolla.
Igen, tehát hogy a 18-ról nyilván nem fog lemondani, hiszen már az is egy kedvezményes kulcs. Persze ettől még alapélelmiszerként lehetne ennél alacsonyabb is, mert van alacsonyabb áfa kulcs is, csak hogy ez az egyik, ami érdekes volt, és eszembe jutott, hogy nálunk már azt az áfát is sokalják, ami egyébként kedvezményes. Tehát, mert a 18% egy kedvezményes áfakulcs, ez az egyik gondolat, ami eszembe jutott. A másik gondolat meg, hogy nyilván ez kapcsolatban van azzal a hírrel, amiről ugye egy pár hete már beszélgetünk, hogy a kiskereskedelmi különadót támadja most éppen a Spár, de hogy korábban más élelmiszerláncok is támadták, és hogy ez is rárakódik, és azt mondja a közgazdász, hogy ez aztán egy-egybe beépül a kenyér árába. Tehát, hogy ugye a kommunikáció meg mindig az, hogy ezek az extra profit adók, ezek nem épülnek be a termékek árába, hanem a keletkező extra profitot adóztatják. Hát most itt a szakmai vélemény.
Ja, egyértelmű. De hát a kiskeradóról már többen elmondták, hogy az olyan, mint az áfa. Tehát, hogy már, tehát ugye amikor van egy ilyen 5-6-7%-os átlag margin, és akkor van egy 4-5%-os kiskeradó, akkor ezt nem várható el, hogy ez a, tehát hogy ennek egy részét megpróbálják lenyelni, de hát a nagyobb része az be fog épülni az árakba.
Igen, szerintem ennek a hírnek a nagyon sok, hogy mondjam, fölösleges eleme van, vagy ilyen hangulatkeltő eleme van, de az egy nagyon beszédes dolog, hogy egyszerűen nem akar, vagy tud hozzányúlni a kormányzat ahhoz, hogy az alapvető élelmiszernek az áfa kulcsa a legalsó kulcsba kerüljön, vagy 5%-ba kerüljön.
Meg legalább. Nem is biztos, hogy árcsökkentéshez vezet. Nem ugye vezet. Erre rossz példákat láttunk.
Nem biztos, hogy árcsökkentéshez vezet, meg most az árcsökkentésnek a materialitásán is lehetne vitatkozni, ha most 18-ről 5-re vinnénk. Én egyébként azt nem értem, hogy eredetileg miért nem volt az koncepció, hogy amikor bevezettük 92-ben, amikor vezettük be az áfát, vagy nem
88.
Tudom, haragudj, akkor még a jellemet próbáltam lerajzolni az óvodában, és az sem ment rendesen. Szóval, hogy miért nem az a, tudod, a history a magyar adórendszerben, hogy az alapvető élelmiszerek áfa kulcsa az a legalacsonyabb kulcs. Tehát én ezt nem értem igazából, mert most már majdnem egy csúnya szót mondtam, tehát, hogy nem tudunk mit tenni a helyzettel, mert ha most 5%-ra levinnénk.
Csak akkor még akkor kicsit is... a Túró Rudi problémájába fogunk bele, hogy mi az alapvető élelmiszer.
Hát ja, igen, hogy a desszert jellegű sajtkészítmény.
Hát az igen, hogy most a kenyér jó, hát a kenyér az mindenkinek, de hát hogy akkor a nem búzából készült kenyér, a barna kenyér,
szerintem ezek mű problémák. Meg tudod nézni, bemész a bármelyik nagy kereskedelmi láncnak az adatbázisába, ott az a nyomvat vonalkód, meg tudják mondani, hogy hány darab zsemlét adtak el, az milyen lisztből készült, ez vissza lehet követni. Baromira lehet meg lehet mondani, hogy mi az alapvető élelmiszer.
Én tovább szeretném mélyíteni ezt a dilemmát. Itt? Tehát, hogy én szerintem az, hogy a magyar adórendszer, az teljesen egyértelműen el van tolódva áfa irányba. Ez nem egy titok, 27%-os itt az áfa.
Szerintem már mi is beszélhetünk.
Beszélgettünk róla. Tehát az, hogy egyébként a magyar állam nem csak azért nem fogja a kenyérnek az áfáját csökkenteni, mert nem teheti meg, mert a bevételekre szüksége van, hanem azért nem fogja, mert ez egy áfa fajsúlyos adózási rendszer.
Meg tehát rugalmatlan a kereslet, ez el fog fogyni, ez be fog folyni, tök jó. Én ezt értem. Csak ez nem tartom helyesnek. Tehát, hogy ennek az áfa rendszernek a szociális érzéketlenségét hangsúlyozom.
Na, éppen. És akkor belemegyünk az igazságos adórendszer kérdésével.
Problematikájába. Jó, oké, szerintem ez egy működőképes.
Mi a probléma? Tehát a probléma az, hogy háromszor annyi lett a kenyér ára. Nem az áfától lett háromszor annyi, és ha levisszük az áfát nullára, akkor sem lesz sokkal kevesebb. Lehet, hogy feltételezzük azt, hogy visszaadják a vevőknek ezt az áfát, akkor is max 20%-kal lesz olcsóbb. Tehát, hogy akkor nem három, hanem csak két és félszeresére emelkedett a kenyér ára. Tehát, hogy itt a problémák, azok valószínű hatékonyságbeli problémák is vannak. Tehát, hogy mert ugye egyébként az összes élelmiszerre igaz az, hogy átlagon felül emelkedtek, és akkor a kenyér ennek csak mondjuk lehet, hogy egy extrém példája. És sokan elmondják, hogy ez a mezőgazdasági, meg a szervezési kérdésekre is visszavezethető, hogy csomó olyan hatékonytalanság van a rendszerben, ahol meg kell fizetni ezeket a hatékonytalanságokat, és ezek növelik az árat. Tehát csomó olyan ember vagy szereplő gazdagodik az egész történeten, akik egyébként egy hatékonyabb rendszerben kihagyhatók lennének.
És ha már egyébként úgy tűnik ennek a mai adásnak ez a fókusz a bevételekről van szó, akkor visszatérünk az önkormányzatokhoz. Ez volt az eredeti terv, hogy ők következnek, csak egyszerűen nem tudtam kihagyni a drága kenyér problematikát.
Majd az előző szekcióban a szomszédoknak a zenéjét majd tedd be, légy szélt. Így halkan háttérben.
Ugyanis a fővárosi közgyűlés elutasította a teherforgalmi behajtási díj eltörlésére vonatkozó felhívást, long story short. Budapest főváros kormányhivatala egy felhívással élt a fővárosi önkormányzat felé, hogy már pedig ez a teherforgalmi behajtási díj, illetve az ezt előíró önkormányzati rendelet törvényi felhatalmazás nélkül készült. A fővárosnak nem lett volna joga ezen díj kivetésére, és felhívta arra, hogy a rendeletét semmisítse meg. A fővárosi közgyűlés azt reagálta, hogy ő ezt nem fogja megtenni, és majd a kúria eldönti a kérdést.
Találkozunk a bíróságon.
Ja, ez már nem az első ilyen történet, meg nem is csak a főváros volt benne érintett, volt itt már vadászlesadó és barátai. Csak hogy itt azért ez annyiban más, hogy most egy 15 éve prosperáló rendszerről beszélünk.
Igen, szerintem nekem az volt a kialakult vitával kapcsolatban a helyzet, ami egyébként a cikkben is szóba kerül, hogy miért került ez most elő. Illetve az, hogy 15 éve működik, akkor erre egy behajtási rendszer is fölépült, nem? Tehát, hogy nem tudom, hogy ellenőrzik, vagy hogy gyűjtik, vagy hogy szedik ezt be. Kinek a feladata?
A közútkezelő végzi, és regisztrálni kell egy online platformon a járművet, van regisztrációs díj, van szolgáltatási díj, és van ez a behajtási díj. Uh-huh. Regisztrációs szolgáltatási díjat az gyakorlatilag ilyen egy összegűleg fizeted járművenként, és akkor a behajtási díjat az meg időszakokra.
Igen, tehát vannak olyan hogy mondjam, rendszerek, amikről sok év után derül ki, hogy nem működhetnének úgy, ahogy működnek. Lehet, hogy ez is ilyen. Érdekesnek találom, hogy tényleg 10 éve egy rendesen behajtott működő rendszerről derül most ki, hogy maga a közigazgatás nem ért egyet azzal kapcsolatban, hogy ez lehetséges-e vagy sem.
Hát igen, meg én azt hiszem, hogy ebben még egy közmegegyezés is volt, tehát hogy nyilván a lakosok védelme, meg a forgalomkorlátozás szempontjai miatt, hogy mondjuk ilyen nagy kamionok, egyébként erről szuper jó emlékeink lehetnek, hogy amikor még nem volt meg az M0-ás elkerülő, és akkor a Róbert Károly körút, Könyves Kálmán körút teli volt kamionnal, hogy ez nem volt túl jó időszak. Szerintem erről közmegegyezés van, hogy ezeket a tehergépkocsikat csak abban az esetben szabad beengedni, amikor tényleg jó okkal hajtanak be céllal, tehát oda szállítanak valamit, és hogy ennek legyen egy díja. És nekem olyan fura volt ez az egész, tehát szerintem ez nem Magyarország, vagy nem Budapest az első a világon, aki kitalálta ezt, hanem szerintem ez az lenne a fura, ez nem így működne, hogy ennek miért lehetnek közigazgatási problémái. Én azért gondoltam, hogy majd az önkormányzatos történethez menjünk hozzá, mert hogy egyetértek Gyuri veled, hogy nagyon hasonló, tehát az időzítés, tehát hogy egy abszolút az önkormányzatok kivéreztetését érzem e mögött. Bármit is mondanak, mert hogy senki nem érdekelt ebben a dologban, tehát a kormány miért lenne érdekelt abban, tehát a fuvarozók nem jelezték, hogy ezzel problémájuk van, vagy ha jelezték, akkor nem úgy jelezték, hanem csak úgy általánosságban mondták, hogy ez is van, meg az is van. Mi az a pont, ami miatt most ez hirtelen előkerült.
Ja, hát szerintem az nem is vitatott, ez egyértelmű, csak azért az mégis érdekes, hogy 15 év alatt ezt senki nem vizsgálta fölül. Hát, hogy a közigazgatás eddigi működésére vonatkozóan érdekes szerintem. Tehát, hogy gyakorlatilag,
sok határozat készült.
Hogyha a kormányhivatalnak van egy jogköre, már pedig látjuk, mert küldözgeti ezeket a felhívásokat, akkor az nem most nyílt meg, tehát akkor az összes ilyen jellegű önkormányzati rendeletet gyakorlatilag felül kéne vizsgálnia, és akkor minden ilyen esetben jeleznie kellene, és nem csak most, és nem csak azért, amiért most megteszi. Nyilván majd meglátjuk, hogy a kúria mit mond erre. Egyébként hát túl sok jobban nem reménykedhetnek a
egyébként van
fővárosnál.
Egy analóg sztori, ami eszembe jutott, hogy lehet, hogy erre beszélgettünk mi is, vagy csak máshol olvastam, hogy Madridban bevezették a dugódíjat, és aztán oltári nagy vita volt belőle, és az akkor ellenzék meg is nyerte a választást azon az alapon, hogy majd eltöröljük a dugódíjat, megszavazták az emberek, eltörölték a dugódíjat, és megint nagy lett Madrid belvárosában a forgalom, és mindenki kiakadt, és újra bevezették. Tehát, hogy kicsit olyan, mint a dohányosokat visszaengeded az étterembe, miután már megszoktuk, hogy nincsen füst az étterembe, és akkor szembesülsz vele, hogy ez milyen.
Körte most tulajdonképpen azt mondod, hogy ez egy konspiráció, és megduplázzák majd
a igen, tehát, hogy most eltöröljük, megint teli lesz kamionnal, minden turista negyed, és akkor mindenki azt akarja, hogy tiltsák ki őket.
De azt hiszem, egy év múlva is lesz miről beszélgetni, amikor majd ezt újra bevezetik.
Szerintem elég könnyen felfejtettük ezt az összes.
Na de, az elmúlt adásban, meg talán már kettővel ezelőtt is foglalkoztunk a NAV legújabb mobil applikációjával, a NAV mobillal. Hát most ehhez kapcsolódik a következő hír, ugyanis mostantól bárki ellenőrizheti néhány kattintással, hogy a munkáltatója a szerződésüknek megfelelően bejelentette.
Azt hittem, hogy azt mondod, hogy Bohár György letöltötte az applikációt.
Nem csak, hogy letöltöttem, hanem örömmel jelent, és doppergés a háttérbe, be tudtam lépni.
Az igen.
És megnéztem a munkaadómat.
Na tessék, Gyuri az már élesbe tesztelte ezt a hírt, és tényleg így van.
Így van.
Tényleg le tudja ellenőrizni egy
és
pár
kattintással. És én hibát is találtam. Többet is.
Több szempontból érdekes szerintem.
Fejek fognak hullani.
Több szempontból érdekes szerintem, igen.
Több hiba is van benne, és ezek ilyen eléggé szarvas hibák egyébként.
Már mint az applikációban?
Az applikációban, igen. Igen.
Tehát kérjük szépen innen a konstruktív észrevételeket.
Akkor most anonim leszek. Nem mondom meg, melyik cégről van szó. Két ilyen nagyon-nagyon csúnya hibát látok ebbe. Tehát van egy olyan, egyébként transzparens, nagyon sok mindent meg lehet találni rajta, és egyébként ez a hiba, amire azt mondom, hogy szarvas hiba, ez egyébként abban az értelemben nem zavaró, hogy inkább több információ legyen ebben az applikációban, mint kevesebb. Már nem releváns információk ott vannak, mint releváns, tehát, hogy volt mint egy korábban a cég struktúránkban egy olyan cég, ami már jogutódlással megszűnt, és az applikációban ott látszódik, mint hogyha valid, ma is létező cég lenne, és hogy mint a nekem azzal a céggel lenne jogviszonyom. Volt nyilván jogviszonyom, mert az ügyvezetője voltam annak a cégnek, de aztán az beolvadt a másik cégbe, és utódlással megszűnt, és már nem létezik. Ennek ellenére az applikáció azt mutatja, mint hogyha még létezne, illetve van ingatlan bérbeadásból származó jövedelmem, ahol a bérbe vevő egy jogi személy, és akkor ebben az esetben ugye el kell nyilatkoznom kell csomó mindenről, és levonja a kifizető az SZI-t, és ez például az én munkaadómként jelenik meg, ami hát minden csak nem munkaviszony, tehát fönn van az információ, egyébként tök jó, mert hogy legalább ott van, csak nem a jó soron, tehát hogy azért van még mit csiszolni ezen a rendszerem.
Alapvetően üdvözlöm ezt az egészet, meg tényleg szerintem tök jó funkciók vannak rajta, és teljesen meglepődtem, hogy információs füzetek milyen átláthatóbb nekem itt a rendszerük, mint a NAV honlapon, de hogy például a ESZIA, stb. Azok mind tovább visznek honlapra, tehát nem magában az applikáción belül futnak, hanem egyelőre átvisz a NAV-nak az alhonlapjára, vagy az adott honlapjára, ami, hát ez van, tehát hogy együtt lehet ezzel élni. Tehát önmagában a kezdeményezés szerintem tök jó, csak szerintem még erre rá lesz fejlesztve pár kör, hogy ez az applikáción belül legyen elérhető.
Az biztos, szerintem az egy örömhír, hogy ez így ebbe a formába elindult, és elkezdték promózni. Azért örömhír szerintem, mert így használni fogják az emberek. És hogyha megnézed a saját adataidat, akkor nem azért, mert te konfliktusba akarsz keveredni a munkáltatóddal, és nem azért, mert a munkáltatód nem akarja fizetni a járulékot, de mondjuk egy adminisztratív hiba miatt lehet, hogy valamit rendezni kell. Uh-huh. És hogy egy példával éljek, és innen is elnézést kérek az előző munkáltatómtól. Tudjuk, hogy ki volt. Én nekem az első fél évem az úgy telt el, hogy elmentem az orvoshoz, és pirosba voltam, kedves hallgatók, azt tudjátok, hogy ez mit jelent, amikor a kis monitoron piros lámpával jelenik meg a tajszámod, akkor utána nem fizették a járulékot, és akkor ez egy fél évig eltartó szituáció volt, most direkt nem fogok nevet mondani, szerintem aki visszahallgatja az adásokat, vagy ismeri az életutamat valamennyire, azt tudja, hogy ki volt az, aki nem fizette ezt a járulékot, de az a lényeg, hogy nekem akkor még nem volt lehetőségem ezt egy mobil appba megnézni, hanem sétáltam az orvoshoz, hogy fáj a torkom, ő meg azt mondta, hogy baráti alapon, mivel x éve ismerjük egymást, kiírja nekem a gyógyszert, de hogy szóljak a kedves munkáltatómnak, hogy ez piros, és hogy valamit csinálni kéne. És akkor ez hetek, hónapokon át zajlott, ez a valamit csinálni kéne. És akkor szerintem ezeket a folyamatokat gyorsíthatja, megjavíthatja. Én ezt egy örömhírnek tartom. Az egy másik kérdés, hogy igen, biztos, hogy tele van egyelőre hibával, meg hogy a hibának hatalmas a jelentősége, mert ha én most besétálok a főnökömhez, és azt mondom, hogy nem adtad be a járulékbevallást, ő meg azt mondja, hogy de igen, itt van, akkor kinek van igaza, és ez egy felesleges vita, ami a hibából fakad. De az, hogy önmagában az, hogy elindult, az szerintem egy nagyon pozitív dolog az adótudatosság szempontjából.
Ez egy tök trendi dolog, tehát hogy ehhez vagyunk hozzászokva, hogy a bankot is ez ilyenen keresztül intézzük, szerintem nem ördögtől valahogy az adót
meg
is.
Én abban reménykedem, hogy egyébként a NAV-os munkavállalók, meg a NAV-os vezetők is elkezdik használni ezt az applikációt, mert egyébként ez az applikáció, ez azért még rengeteg ilyen nagyon konzervatív dolgot visel magán, mint például információs füzetek, menüpont, hogy, tehát ugye azért ettől nem már dinamikusabban működünk, tehát valamit keresek, valami ott vagyok egy menüpont alatt, és akkor nekem az információ az ott kell, és nem fogok visszamenni egy struktúrába, hogy akkor most akkor megnyitom az információs füzeteket, hogy mit mond, hanem hogy ahhoz kell az üzenet, hogy akkor ez most azt jelenti, hogy és akkor te most itt azt csinálhatod, hogy. Azért gondolom, hogy tök jó lesz, hogyha ők is használják, mert akkor közvetlen lesz az élmény, és majd ők becsatornázzák a fejlesztőknek.
Igen.
Erről talán volt itt már szó, vagy lehet, hogy más fórumon adtam ennek hangot, és szerintem az adózásban a user experience az egy fontos dolog, mert hogy baromi bonyolultak a szabályok, vagy tudnak bonyolultak lenni, és nem lesz sokkal egyszerűbb az élet szerintem, a jövőben sem, és az, hogy tudjuk ezeket a bonyolult rendszereket kezelni, ahhoz le kell tudni egyszerűsíteni ezeknek a szabályoknak az értelmezését, meg az eligazodást bennük, és szerintem ez egy hát még nem a tökéletes, de az első lépés lehet-e felé.
Igen, és akkor kinyithatnánk a beszélgetést arról, hogy ha már ennyire bonyolultak az életviszonyok, akkor mennyinek az adószempontú rendezését tudná tőlünk esetleg átvenni a jogalkotó vagy a hatóság, de hogy ne menjünk most ennyire messze, mert ezt már szerintem kitárgyaltuk egyszer. Azt viszont még nem, hogy az 5%-os lakásáfa meghosszabbításáról tárgyalt Varga Mihály. A kedvezményes lakásáfa meghosszabbításáról tárgyalt a pénzügyminiszter Koi Lászlóval, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének az elnökével. A pénzügyminiszter kommunikéje szerint az építőipar a magyar gazdaság teljesítményének 6%-át adja, és közel 400 ezer embernek ad munkát. A jelenlegi szabályok szerint 2028 végéig alkalmazható a kedvezményes lakásáfa, akkor, ha az építési engedélyt 2024 végéig megszerzi egy projekt.
Erről is beszéltünk már, hogy ez egy nagyon rossz szabály, mert mint nem az 5% a rossz szabály, hanem az, hogy ez állandóan ideiglenes, és időről időre elkezdünk visszajönni arra, hogy úristen, meg fog szűnni, kialakulnak mindenféle turbulens szituációk az ingatlanpiacon, még nem, hogy el nem kezdett, de hogy még a láthatáron sem lévő építkezéseket eladnak, azért, hogy még 5%-os lehessen az áfa, ami aztán rengeteg problémát hoz magával, mert utána elszállnak az építőanyagárak, csődbe megy közben a vállalkozó, a vevő sose fog látni ingatlant, és ugye erről beszéltünk többet, hogy igazából tehát bevált az 5%-os koncepció, tehát hogy nem arról kellene beszélgetni, hogy hogyan hosszabbítgatom meg, hanem hogy hogyan teszem állandóvá, mert ez egy nagyon szürke ágazata. Itt visszaállítjuk a 27%-os áfát, akkor ez pillanatokon belül vissza fog szürkülni, tehát az 5% ez nagyon sokat tisztított, biztos, hogy több lett a költségvetési bevétel, biztos, hogy lett egy a transzparens működés miatt egy egészséges hatása az építőipari szereplőknek a megbízhatóságára. Itt a vita nem arról kellene szóljon, hogy még egy évig, vagy két évig, vagy meddig érvényes, hanem hogy hogyan lehet állandóvá tenni.
Olyan ez az 5%-os új lakásáfa, mint a drog, nem? Tehát, hogy egyszer rászoktunk, és most már nincs visszaút belőle. Tehát azért egy kicsit egyetértek veled, ezért naív dolog állandóan arról beszélni, hogy hú, ez most csak még pár évig. Tehát ez szerintem viszonylag elég sanszosnak érzem, hogy ez itt marad velünk, ez az 5%-os sztori. Másik meg, ami eszembe jutott erről a történetről, hogy nem biztos, hogy csak az 5% 27%-os áfakulcs az, ami gátolja az új lakásoknak a tömeges építését. Szóval, hogy nem tudom, hogy ez a vásárlók oldalán mit eredményezett. Remélem, hogy igazad van abban, hogy a fehéredés felé vitt az építőipart. Vevői oldalról nem tudom, hogy volt a jelentősége.
Én nekem mindig ezekkel a turbulens részekkel van a bajom, tehát hogy, és az ugye az ingatlan árakat is befolyásolja, amikor hirtelen megjelennek a vevők azért, mert úristen még 5%-os az áfa, és az felnyomja az ingatlan árakat, és igazából a megfizetik ingatlan árban a áfa különbözetet.
Igen. Szóval szerintem ez maradni fog, de eljátsszuk megint ezt a vitát.
Biztos, hogy maradni fog. Tehát az, hogy most tárgyalnak róla, az nyilván azért van, mert a 24-es építési engedély, tehát hogy azt ki kell tolni ahhoz, hogy
hát ide végén lejár.
Igen, tehát hogy ezért tárgyalhatnak róla, de biztos, hogy maradni fog, mert egész egyszerűen abba egyetértek, hogy ez is egy döntés kérdése, de hogy a magyar gazdaság teljesítményének ez egy húzó ágazata az építőipar, és ha ezt támogatni akarják, akkor azt például ebbe a formában a jogalkotó meg tudja tenni. Az egy másik kérdés, hogy ellenőrzési szempontból is azért egy rémálom ez a rengeteg átmeneti rendelkezés. Szerintem erről
az új HEA direktíva szerinti kedvezményes áfakulcsba bele lehetne most már sorolni permanensen, nem?
Szerintem hát, igen.
Régen volt az, hogy derogációt kellett kérnünk, mert hogy a HEA irányelv az nem engedi, de hogy ezt a részét már megugortuk.
Hát most így látatlanban azt mondanám, hogy szerintem igen, de szerintem el tudnánk helyezni fixen egy kedvezményes kulcsba, de hogy nem is erről a részéről akartam beszélni, még oda a csatlakozni, amit említettetek ti is, hogy miért nem jó ez, hogy 4-5 évente, vagy nem tudom, föl kell vizsgálni, és mindig ideiglenesen kell kiterjeszteni, mert ugye ez ilyen átláthatatlanul bonyolult átmeneti rendelkezésekhez vezet. Meg például képzeljük el, hogy egy ilyen lakásáfa az esetek többségében nem egy darab számlából áll, meg nem egy darab teljesítésből, hanem részteljesítésekből. És akkor azon megy a lamentáció, hogy az egyik részteljesítés még beleesik, a másik részteljesítés már nem esik bele, az előleg beleesik, talán nem esik bele, korrigálni kell, szinte lehetetlen ellenőrizni. Szóval, ha erről az oldalról nézem is, akkor is nagyon támogatnám azt, hogy ez egy ilyen fix szabályozási struktúrát kapjon, mert nagy bizonytalanságot generál ez a folyamatos változtatás. Úgyhogy még egy dolog jutott eszembe, de azt már csak így földobom az étterbe, miért Varga Mihály tárgyal? Most ki a pénzügyminiszter?
Ja, jó, hát azért ezt miért ne vegyük el tőle, tehát őt hívják pénzügyminiszternek. Nekem még az volt, hogy ha az építési engedély 2024 év végéig megszerzi egy projektet, hogy van csomó lakás, ami nem építési engedély köteles, az akkor mi lesz? Akkor arra is kérek építési engedélyt, ami nem, 300 négyzetméter alatti új lakásépítés, az...
Szerintem ez egy összevont megfogalmazás, mert valóban van olyan, amire már bizonyítványt adnak ki, vagy bejelenteni kell, és nem egy, mert az építési engedély az tényleg egy összetett dokumentum, de szerintem az áfa törvény az úgy épül fel, hogy az olyan a magát mondjuk a bizonyítványt, vagy a bejelentést is ezzel egy tekintet alá veszi. Nem vagyok biztos, de én úgy emlékszem, hogy ez így épül fel. Viszont, ha már új és leendő új szabályozásokról beszélünk, akkor kitekintünk egy kicsit nemzetközi vizekre. Evezünk. A nemzetközi számviteli standarddal fogunk foglalkozni, ez ugye az IFRS, kedves hallgatók, főleg a globális minimumadó kapcsán hallhattatok már róla tőlünk is, meg a számviteli törvény változásai kapcsán. A hír maga az, hogy új IFRS szabvány van a láthatáron, méghozzá az IFRS 18, amely a bemutatás és közzététel a pénzügyi kimutatásokban címet viseli. András Barkó, a Nemzetközi Számviteli Standard Testület vezetője azt mondta, hogy az IFRS standardok 20 évvel ezelőtti bevezetése óta ez a legnagyobb mértékű változás lesz.
Nem akarunk itt ilyen hardcore számviteli dologba belemenni. Én voltam az, aki mondtam, hogy ezt erről a hírről röviden számoljunk be, mert hogy én azt látom benne, hogy egy picit meg fog változni, és akkor gyorsan a hír végére megyünk, az EBITDA sor, hogy mit kell ott kimutatni. Ugye ez az EBIT, ez a Earnings Before Interest and Taxes, and Depreciation and Amortization, tehát hogy ez a kamatfizetés és az adófizetés előtti jövedelem sor, ami ugye a magyar számvitelben ilyen nincsen, viszont rengeteg dolgot nemzetközileg erre, tehát ez a szent tehén, tehát hogy az EBITDA-t nem szabad, tehát nem szabad olyat csinálni, ami rontja az EBITDA-t, mert hogy erre van a vállalatvezető bónusza, ez alapján értékelnek vállalatokat, és illetve a transferárazásban és ezt a hír igazából csak a transferárat emeli ki, hogy az összehasonlító árakat is nagyon sokszor az EBITDA alapján állapítják meg. És hogyha ebben most belenyúlunk, és ott valamit átsorolunk, és ezért annak más lesz a végeredménye, akkor annak bizony sok tovagyűrűző hatása lesz.
Csak egy kis háttér, hogy ez a beharangozott új standard a beszámlónak a szerkezetét, és a beszámolóban szereplő tételeknek a kategóriáit változtatná meg, szétbontaná a működési, befektetési, finanszírozási részekre az eredmény kimutatást. Tehát, hogy egy relatíve új koncepciót hozna, ami, ha jól értem a magyarázatot, a cégeknek az átláthatóságát, meg a, hogy mondjam, a pénzügyi helyzetének a pontosabb megítélésének a lehetőséget biztosítaná a befektetők meg az érdeklődők számára. Ez a kiinduló alapjának, amit a Karesz mond, egy más eredménykimutatási szerkezet az megbonyolítja azt, amit most transferárhoz használunk, amit most cégértékeléshez használunk, amit most vezetői bónuszokhoz használunk.
Hát meg ez el fog indítani nagyon sok gondolkodást, tehát hogyha mondjuk föl akarom turbózni értékesítés előtt a cégem értékét, akkor hogyan kell, mire kell több és mire kevesebb hangsúlyt helyeznem, hogy az EBITDA-m az jobb legyen.
Igen, tehát hogy nem csak a transferár érdekesít, hanem a működésnek a logikáját fogja. Hát nem azt mondom, hogy alapvetően, talán ez lehet, hogy túlzás, hogy az elmúlt 20 év, hát mondjuk nem biztos, hogy túlzás, az elmúlt 20 év legnagyobb változása, de ez egy jól bevált gondolkodási rendszert rúg fel, és rajzol újra majd.
Jó, de szerintem ez a pont, ez a jól bevált fordulat az, ami a mementóját, vagy a motivációját adhatta, bocsánat, ennek az új standardnak, mert hogy mit mondott az IASB? Azt mondta, hogy a befektetők aggodalmukat fejezték ki a vállalati teljesítményjelentések átláthatóságával és összehasonlíthatóságával kapcsolatban. Tehát nem az volt itt, hogy szentehén, hogy igen, semmi nem ronthatja az EBITDA-t, de hogy pont azért, hogy semmi ne rontsa az EBITDA-t, olyan adatok születtek, amiben meg az, aki ezeket elemezte, nem bízott meg bennük.
Biztos volt ennek előzménye, és én ilyen mélyre nem is akartam lásni. Nyilván, ahogy változik a világ, ahogy szofisztikálódik a gazdasága, hogy megváltoznak a szolgáltatások, meg ahogy egyébként, ahogy veszünk cégeket, és hogy milyen szempontokat vizsgálunk, hát ez egy teljesen normális dolog, hogy más információkat keresünk már egy beszámolóban, mint 20 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt, és hogy ezért aztán máshogy is kell riportálni. Én csak azt mondom, hogy ha az EBITDA-hoz hozzányúlunk, akkor nagyon sok mindenhez hozzá fogunk nyúlni.
Hát és akkor ez az egész be fog gyűrűzni, ugye a magyar számvitelbe is valamelyest, be fog gyűrűzni a magyar társasági adózásba, a helyi iparűzési adózásba, a globális minimumadóba is feltételezem valamelyest. 27-től kötelező ugye használni, tehát hogy a következő 1-2 évben, hát ha egyben nem is, de 2-3 évben akkor hozni fog.
Hát és most a magyarról beszélünk. Igen, a magyarról beszélünk, aminek ugye a magyar számvitelnek van egy sajátos kapcsolata az IFRS-hez, meg egyébként azon magyar gazdálkodóknak, akik IFRS szerint mennek, azoknak meg elég bonyolult mechanizmusokon keresztül kell megfeleltetniük magukat a magyar adózási szabályoknak. Ebbe is biztos, hogy nehézséget fog okozni. Arról nem is beszélve, hogy a globális minimumadó bevezetése miatt elképzelhető az is, hogy több magyar gazdálkodó fog az IFRS standardokra áttérni, mint aki eddig azokat alkalmazta. Ez is elképzelhető. Minden esetre én azt mondom, hogy ha az volt a motiváció, hogy az elemzések alapján az eddigi adatok kevésbé voltak használhatóak, akkor lényegében ez egy reakció erre a testülettől, hogy akkor megpróbálják egy kicsit átalakítani a struktúrát.
Hát igen, egyébként csak ugye most a globális minimumadón gondolkodom, hogy ott is az effektív adókulcsnak hát ugye a nevezőjét azt megváltoztatjuk.
Én nem olvastam még el ezt, úgyhogy nehéz megmondani, hogy pontosan hogyan néz ki, de hogy várható egy csomó minden. Tehát, hogy egyszerűen a globális minimumadó már szerintem csak a sherry on top, tehát, hogy a legalábbis magyar székből nézve a történetet, de hogy a fordító kulcsok, tényleg az átültető szabályok a számvitelben, a TAO-ban, a HIPA-ban, azokat újra kell majd szabni.
Ez biztos. Meglátjuk, hogy egyébként ebből a 2027-ből mi lesz. Most ez kőbevésetnek tűnik, de azért sok minden, tehát például...
Azért még jöhet egy jó csiszoló, ami leszedi a kőről.
Sok minden történhet még addig, de nyilván erről is be fogunk számolni.
Ez a biztos, Dani, amit már használunk.
Igen. Na most pedig sportlázban égünk, kedves hallgatók. Foci, EB, olimpia, ezek következnek idén nyáron, úgyhogy hatalmas az érdeklődés. Nem hiába az adótanácsadók is elkezdtek ezen gondolkodni, hogy mit lehet ezzel a történettel kezdeni, és egyre több olyan hír lát napvilágot, miszerint a foci EB-re és az olimpiára is adhat adómentesen belépőjegyet a munkáltató.
Ha kap jegyet. Mert így anélkül nehéz.
Igen, ez kicsit nem egy új dologról beszélünk, tehát ez régóta létező sportrendezvényekre való belépési jegyet adómentesen lehet juttatni a munkavállalóknak. A NAV is reagált erre a hírre, egy tájékoztatót kiadott a feltételrendszerről értelemszerűen, de hogy az kétségtelen, hogy eleve az nehéz, hogy a munkáltatónak is, hogy jegyhez jusson.
Nekem a Lex Túró Rudihoz nyúlok vissza, hogy abszolút az jutott eszembe, hogy ugye volt egy ötlet, ugye ezt a magyar sportrendezvényekre, hogy hogyan próbálunk toborozni nézőket, és akkor kitalálták, hogy hát azt mondjuk, hogy akkor a sporttörvény hatály alá tartozó, gondolom eredetileg úgy gondolták, hogy akkor a magyar foci NB1, legyek már ennyire pragmatikus, tehát a foci NB1 meccsekre szeretnénk, hogy adómentesen lehessen adni jegyet, hogy így is ösztönözzük, mert hogy nem veszik meg ezek a nyomat szurkolók a jegyet, akkor vegye meg a munkáltató, és adja oda ingyen a dolgozóinak, és akkor utána, akkor mi történt, mire vonatkozik a sporttörvény hatája, meg hogy mennyire egyébként az már más, hogy mennyire adósemleges ez, hogy most egy külföldi sportrendezvényre miért nem lehet, hogy egy magyarra igen, tehát hogy itt a szolgáltatások EU-n belüli semlegessége azért ebbe is bele lehet kötni, de hogy is akkor ezt így kimunkálták, hogyha na jó, hogyha magyar csapat megy külföldre.
Ebbe beletettek pár órát,
akkor, nem? Meg hogyha egyéni sportoló van, és akkor, de most mi van? Most megvesztem az olimpiára, nem tudom, az elődöntőre a jegyet, ja. Honnan tudom, hogy azon lesz, lesz az a magyar sportoló, tehát hogy ez micsoda hülyeség, és akkor azt mondani, de hát akkor ez már egy olyan rendezvény, ami azért, de hát akkor, és akkor a Bajnokok Ligájára bejut egy magyar csapat, akkor az összes Bajnokok Ligája mérkőzésre adómentes lesz, tehát hogy tényleg ez a lyuk az okni, és aztán egy idő után már nagyobb a lyuk, mint az okni maga. Kellene venni akkor egy mély levegőt, és azt mondani, hogy akkor sportrendezvényre akkor meg akkor adómentes, és akkor nem keresgélni ilyen dolgokat, amit megint most ilyen bravúrosan a NAV valahogy így a Túró Rudi mintájára levezette, hogy...
Szerintem ezek rendkívül haszontalanul eltöltött szellemi tevékenységgel járó órák voltak. Legalábbis nekem ez a véleményem erről az egészről.
Még nem az adó fogja ezt eldönteni, mert hogyha én most megnéztem a Párizs olimpiára a jegyárakat, és elhűltem, tehát hogy az nem egy...
Franciás árazás lent.
Hát, a minimál mértékéig tartó, az lehet, hogy meghaladná.
Sok száz euró egy birkózásra, tehát hogy így nem is értem.
Igen. Na de ha már utazgatunk, akkor egyébként, és mindenkinek egyébként, aki kijut az EB-re vagy az olimpiára, annak nagyon jó szórakozást kívánunk.
Attól ne felejtsen el céges kontóra
intézni. Attól függetlenül, hogy a munkáltató vette neki egyet vagy nem, de ha már nyár és utazás, akkor menjünk Balira. Belépési adót kell fizetniük a külföldi turistáknak, ugyanis, ha ide akarnak utazni. 150 ezer rúpia, ez 3500 forint nagyjából.
Illeti... Én megnyugodtam egyébként, hogy van a forintnál rosszabb
fizetőeszköz. Van, a rúpia az például olyan. Illetéket kell fizetniük, ha be akarnak lépni Balira. Az illeték célja a sziget környezetének és kultúrájának védelme. Az idegenforgalmi adó Valentin napon lépett életbe.
Szívesen. Múltkor volt egy hír a portugál, vagy én nem is tudom, valaki, vagy ott a velencei...
Velence volt, meg egyre több horvát városok is belépési díjat kezdtek
el. És Gyuri, te mondtad, és tök igazad volt, hogy most attól egy turista nem fog lefordulni, hogy
most kell fizetni. Egyes kevesebb sört iszik, nem? Tehát most...
Hát az Indonéziában nem 3500 a sör, de...
Ja, hát igen, aki már ugye volt, én még nem voltam, de hogy te most akkor kettővel...
Tehát ugye egyébként ugye ez egy ilyen nagyon rossz kifogás, ugye, mert a környezetszennyező turisták, tehát ugye ez ellen lehet tenni, tehát hogy akkor azt lehet mondani, hogy akkor a turisták ide meg ide nem mehetnek be, csak külön engedélye a helyi lakos. Tehát na mindegy, hogy csomó más adminisztratív intézkedéssel sokkal hatékonyabb, tehát ez semmi másra nem szól, mint hogy gondolom az van, hogy ott sem annyira fehér a gazdaság, és a szállásadók nem vallják be, és idegenforgalmi adót nehéz beszedni. Ezért a legegyszerűbb adóbeszedési mód a pénzt ott a repülőtéren a belépéskor megadóztatni őket, mert akkor azt tuti behajtják. Ja. És akkor ezt
kell mondani. Ezt előre be lehet fizettetni weboldalon keresztül, szóval még jobb, meg nem megy át emberen.
Ugye ez, hogy a környezet, hogy
azért fölhívnám az érdemi komponenseire a hírnek a figyelmet, tehát, hogy a helytelenül viselkedő turisták az elmúlt években többször felbőszítették a helyieket például. 2023 márciusban egy orosz férfit kitoloncoltak Baliról, miután levetkőzött a hinduk által az istenek otthonának tartott Agung hegyen.
De most már nem fog. De most befizeti a 3500 forintot, és akkor már nem fog levetkőzni.
Eleve, hogy jut eszébe, érted?
Ez de miért?
Teljesen miért független a díjazástól, igen, szerintem. Ki tervelte, megcsinálta. Hát most egy kicsit drágább lesz a tréfa.
Ugyanebben a hónapban a hatóságok közölték, hogy meg akarják tiltani a külföldi turisták motorozását, miután számos olyan eset történt, amelyekben a közlekedési szabályokat megszegték. Hát most, hogy Gyuri már lelőtte a poént, én tavaly voltam ott, én azt se vettem észre, hogy lennének szabályok.
A turisták.
Lehet, hogy ez zavarja a helyieket.
Na mindegy, én kívánom a Bali-szigetnek, hogy ez az illeték, ez betöltse a hozzáfűzött célokat.
Ez egy kicsit, hogy érzünk valamilyen problémát, pénzt is akarunk, ezek két párhuzamos dolog, és akkor ezt a kettőt össze tudjuk hangolni, hogy itt most eladtunk valamit otthon, mert most lesápoljuk azokat, akik bejönnek, és most már nem fognak levetkőzni az Agung hegyen, közben meg még pénzt is csinálunk, és ez egy ilyen win-win, csak nem oldja meg azt a problémát, ahonnan indultunk, hogy levetkőznek az Agung hegyen.
Ja, persze, ez ugyanaz a légitársaságok hozzájárulása, ugye az is megvan kelve ezzel a környezetvédelmi maszlaggal, hogy hát ez egy zöld adó, csak hát éppen nem oda került. Tehát, ja, hogy behajtjuk, aztán utána másra költjük el.
Hozzáteszem, hogy visszatérhetünk a szolidaritási hozzájárulásra.
Igen, de hogy hozzáteszem, hogy azon kívül, hogy analóg a dolog, mert hogy a repüléssel kapcsolatban adóztatjuk, hogy Bali akkor adóztat valakit, amikor belép, meg akkor, amikor elmegy. Hogy tessék itt maradni.
Na jó, kedves hallgatók, hát azt hiszem, hogy ezzel a Bali utazással méltó befejezést tud kapni a mai adás. Én remélem, hogy élvezni fogjátok a felvételt, és velünk tartotok a következő alkalommal is. Igyekszünk akkor is ugyanilyen színesek lenni. Addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
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 A Nyugtával dícsért a Napot podcast adását hallottad.
Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.